Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg advent 4. vasárnapjának prédikációs alapigéjét, Pálnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a 2. fejezet 16. versétől a 18. versig a következőképpen. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is, a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök és együtt örülök mindnyátokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban értjük Pál apostolt, hogy mi az, amit ki akar fejezni, mi a szándéka levelének ezzel a részével. Azt akarja kifejezni, hogy nem futottam hiába, vagyis semmi sem volt értelmetlen az életemben. Azt hiszem, egy nagyon fontos pontja ez Pál gondolatainak, hiszen mi is azzal küzdünk, az értelmetlenség érzésével küzdünk, hogy mennyi minden értelmetlen volt. Hány esetben hallottam már orvosi rendelőben, amikor beszéltek arról idősek, hogy mennyit dolgoztunk, de minek. És sorolhatnám a sok-sok példát, ami azt jelenti, hogy küzdünk ezzel. Minek volt értelme? Volt-e egyáltalán értelme ennek vagy annak? A másik, amit elmond, hogy a gyülekezetért, az Isten gyülekezetért való szolgálatában kész áldozatul esni. Mert az előtte szolgáló Úr is áldozatul esett a szolgálatnak. És a harmadik örömre hív bennünket. Azt mondja, örülök veletek, de felhívja a gyülekezet tagjait, hogy ti is örüljetek velem. Tudjuk jól, hogy a Filippi levélnek az egész végkicsengés erről az örömről szól. A 4. fejezetben, amit felolvastunk az oltár előtt a 7 igéjeként. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a tisztelítségetek legyen ismert, minden ember előtt az Úr közel, vagyis azért örüljünk, mert közel van az Úr, eljött. Advent beteljesedett. És úgy tudnám összefoglalni a Filippi beli levélnek a mondani valóját most, hogy túl leszünk mindezen, amiben benne vagyunk. Túl leszünk mindenen. Megérkezünk. Az emberi elképzelés általában arról szól, hogy hát, hogyha vissza tudunk jutni életünk egy korábbi pontjára. Hát, hogyha megint egészségesebbek lehetnénk. Hát, hogyha megint fel tudnék kelni és járni tudnék. Ismét itt tudnék lenni a templomban mindig. Ez időseknek sokszor nagyon nagy vágyuk. Nem is tudjuk mi fiatalok ezt felmérni, hogy mennyire játszunk ezzel az egész kérdéssel, amikor tudunk járni, és nem járunk. Vagy visszajutni az életünk egy korábbi pontjára, és végre úgy élni, ahogyan szeretnék. Azt hiszem, hogy nem erről szól Pál apostolnak a Filippi levele, hogy túljutunk egy megpróbáltató életszakaszon, és aztán visszajutunk egy korábbi pontra. Nem. Hanem, hogy túljutunk életszakaszokon, és megérkezhetünk. Azt hiszem, hogy adventnek ez a vasárnapja, a 4. vasárnap, arra hív bennünket, hogy itt az ideje nagyon reálisan, nagyon valósághűen nézni az életet. Pál nem azért örül, mert visszajönnek az ő békésebb farizeusi évei, amikor nem őt üldözték, hanem ő üldözött. Amikor nem őt jelentették fel, hanem ő jelentett fel embereket. Ő azért mondja, hogy örüljetek, mert a cél felé halad, ami biztos. Így fogalmaz. Ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmája. És máshol még azt is írja, amely félretétetett nekem. Az igazság koronája, az üdvösség koronája. Félretétetett nekem. A napokban egy könyvesboltban voltunk, és ott éppen beszéltek arról, hogy hát félre van téve egy könyv valakinek, de hát nem jön érte. Pedig én már ki is fizettem, mondja az egyik eladó a másiknak. Aztán kapott egy telefont, hogy nem is jó az a könyv, nem is kell. De hát én már ezt kifizettem, készen van. Ilyen az üdvösség is. Készen van. Félre van téve mindannyiunknak. Persze sokszor történik így, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nekem most éppen nem kell. Pedig készen van. Pál apostol mindezt a sok-sok gondolatot az örömről óriási krízis helyzetben írja. Tudjuk, börtönből. Hasonló krízis helyzetet élt át Isten népe Egyiptomban, József történetére gondolok. Amikor a fáraó álma alapján elmondja Isten üzenetét, hogy lesz 7 bő és 7 szűk esztendő. És tudjuk, hogy megszervezi a gazdaságot. De nem csak a gazdasággal kell neki megbirkóznia, hanem a saját családi életével is. A testvéreivel való konfliktus is meg kell oldania. Úgyhogy két fronton is küzd József. Magánéleti problémákkal, a megbocsátás kérdésével, és a másik gazdasági intézkedésekkel. Azt olvassuk Mózes első könyvében, a 47. fejezetben, hogy olyan súlyos volt az éhínség, hogy sehol az országban nem volt kenyér. Egyiptom földje és Kánán földje sínylődött az éhínség miatt. És aztán, amikor ő ugye vetőmagot ad el a nép földjéért, jószágaiért, felvásárolja egész Egyiptomot a fáraó részére. Utána mit mondanak az emberek neki, az egyiptomiak? Azt mondják, hogy te megmentetted az életünket. Légy jó indulattal irántunk, Uram, és mi a fáraó szolgái leszünk. Nagyon érdekes helyzet, hogy a téboly szélére jut a társadalom, és a nép nyugodt maradt. Mert tudta, hogy jól megvan szervezve minden. Köszönetet mondanak az államnak, ahelyett, hogy támadnák. Ez nem kis dolog. És miért? Mi van az egész mögött? Az egész megpróbáltatás, az egész krízis mögött? Az, hogy József szüntelenül arról beszél, annak ad hangot, hogy Isten küldött engem hozzátok. Isten küldte az éhínséget. Isten adta a megpróbáltatást. Benne van az ő krízis értékelésében az Isten. És az, hogy az Isten túléli az éhínséget, és fölötte van az éhínségnek. Mi sajnos másképpen írjuk le a kríziseinket. Mi úgy gondoljuk, hogy a krízis van fölöttünk. A gazdaság krízisben van, a kormány ilyen. Az életem válságban van, válláson vagyok túl, betegséggel küzdök. És azt feltételezzük, hogy Isten nincs ott a krízisben. Pedig Isten célja az éhínségen, a krízisen át vezetett, és vezet most is. Egy 14 éves fiúról olvasok, aki 7 éves korában kórházba került, lovagolni járt. És az egyik ló véletlenül megrúgta a hasát. Azonnal a kórházba kellett mennie, egy sor vizsgálaton kellett neki keresztül esnie, elbűvülő történet, mert eközben, a vizsgálatok sorozata közben veszi észre az orvos, hogy a lépe alatt van egy kis tumor. Azonnal megműtik, rossz indulatú. És amikor megműtötték, akkor megkérdezi az apa az orvostól, hogy mit gondol, hogy ez mióta van ott. Azt mondja az orvos, hogy nem tudja megmondani pontosan, de a méretéből, az alakjából ítélve talán 2 vagy 3 napja. Egy rugás azért, hogy kiderüljön a nagyobb baj. Vagy a másik történet, Izabelnek hívják azt a kislányt, aki egy afrikai árvaházban nevelkedett, 3,5 éves, vár arra, hogy örökbe fogadják, és látja, hogy körülötte egyik gyereket is viszik, a másik gyereket is viszik, és hát ahogy telnek a hónapok, annál kevesebb az esélye, mert ugye itt Magyarországon is, aki örökbe azt szeretne fogadni, minél kisebb gyermeket szeretne. És akkor egy alkalommal egy ajtó rácsapódik az ujjára, és borzasztóan fáj neki, eltörik. És akkor annyira felsikít, hogy az egész udvar hallja. És akkor meghallja többek között egy apa meg egy anya, akik várnak ott arra, hogy örökbe fogadjanak valakit, akit aztán végül nem sikerül nekik örökbe fogadni, de mivel meghallják ezt a sikítást, oda mennek, hogy megvigasztalják ezt a kislányt. És aztán hónapokkal később, amikor kiderül, hogy akit örökbe akartak fogadni, azt nem lehet, elindítják a folyamatot, mert ezükbe jut Izabel, hogy őt. És így kerül hozzájuk. Tehát egy új becsípődése felteti az ember a kérdést, hogy hát hol van itt ilyenkor az Isten, amikor megenged ilyen nagy bajokat, 7 éves gyereknél rákot, és még az ág is húzza ezt a szegény árva kislányt. Hogy engedheti meg Isten? Hányszor felteszik a kérdést? Nem azt mondom, hogy mindig ilyen világosan lehet látni, hogy mi miért történt, de biztos, hogy mindig valamilyen krízis, valamilyen ínség, valamiért történik. Tehát Isten nem gyártja csak úgy fölöslegesen a fájdalmakat, de hasznosítja a fájdalmakat. Akkor is, hogyha nem értjük ilyen világosan az összefüggéseket. Nem büntetés a cél. Sokszor mondjuk, hogy biztos, hogy nagyon rossz vagyok. Biztos. Ez egészen biztos, hogy azok vagyunk. De nem azért történnek a bajok. Van ennek valami célja? Sokkal könnyebb lenne csodákat átélni. Sokkal könnyebb lenne azt átélni, amikor Pál mondjuk halottat támaszt fel, vagy Péter beteget gyógyít. A mai kereszténységnek egy ága hajlamos egyenlőséget jelent tenni a spiritualitás mélysége és a csodák megtörténte közé. Hát nem így van. Nem így van. Isten persze megteheti és megteszi sokszor, hogy visszakerülünk egy korábbi jobb állapotba. Megteszi sokszor. De József sohasem tett csodákat. Viszont megmentette az embereket az éhhaláltól. Egy egész nemzet túlélését segítette. 1939-ben, amikor kirobbant a második világháború, akkor Nagy-Britanniában fontosnak érezték, hogy felkészítsék az embereket az ínségre, a krízisre. És kiadtak egy plakátot, nagyon egyszerű betűkkel, mindenféle szín nélkül néhány szót írtak fel, és egyetlen grafika volt rajta, 6. György királynak a koronája. És ezek a szavak voltak olvashatók a plakáton. Bátorságod, vidámságod, elkötelezettséged győzelmet fog hozni. És aztán egy másik plakátot is szerkesztettek, ezen pedig ezek a szavak voltak. A szabadság veszélyben van. Védd minden erőddel. És mindenhová eljutották ezt két posztert, északra, délre, vasútállomásokra, intézményekbe, postahivatalokba, mindenhová. Egy harmadik plakátot is készítettek, ami viszont nem került kiosztásra. Csak 60 évvel később derült ki, hogy készült egy harmadik plakát is, amit 2,5 millió példányban nyomtattak ki és tettek félre, de soha nem került szétosztásra. Valaki egy aukción vásárolt régi könyveket, és egy dobozban szintén ezek a plakátok is ott voltak. És azóta hát ezek a szavak világszerte ismerté váltak, szerintem itt is biztos legtöbben ismerik. Így hangzanak, légy csendben, vagy így is lehet fordítani, hogy őrizd meg a nyugalmadat, és folytasd, tarts ki. Ez a keep calm and carry on. És ezt azért nyomtatták, hogyha extrém krízis történik, hogyha német invázió alá esik Anglia, akkor legyen valami kapaszkodója az embereknek. Légy csendben, őrizd meg a nyugalmadat, és tarts ki. És ilyen volt József. Én el nem tudom képzelni, hogy mi lenne mondjuk ebben az országban, hogyha 7 évig nem lenne termés. El nem tudom képzelni. De ilyen volt Pál apostol is. És ilyen lehetsz te is. Nem tudjuk megváltoztatni az időjárást. Most miért jött tavasz, mondjuk. Nem tudjuk megváltoztatni a gazdaságot. Nem tudjuk kontrollálni a természet védelmet. Tehát hiába az egész. Nekem azzal telik az első néhány perc, amikor bemegyek nem itt, hanem Pécelen, bemegyek mind a két iskolában. Benyitok, azt mondom a gyerekeknek, kapcsoljátok le a lámpát. Nem érvényesül a fénye. Szerintem itt is lehet, hogy pazarlunk. De ég a lámpa. És a másik, csukjatok be 2 vagy 3 bukóablakot. Mert az egész idő alatt, egész délőtt nyitva, mert olyan meleg van. Az a terem, ahol a számítógépek vannak, ott nincsen kinyitva az ablak. Kérdeztem a hittanosomat, hogy szerinted hány fok van? Azt mondja, 30. Hát mondom, ez nem létezik. Leteszem az órámat, megméri a hőmérséklet, 26. Nem érdekli az embereket a környezetvédelem. Hiába volt a szigetelés, hiába volt az ablakcsere, a hő rendszeresen, folyamatosan megy ki az utcára. Nem tudjuk kontrollálni a természetvédelmet. Nem tudunk környezettudatosan élni, ezek csak szlogenek. De Isten ott van a krízisben. Mit kell tenni? Mert ez nagyon fontos dolog, hogy Pál apostolnak megvolt a terve, Józsefnek is megvolt a terve. Keres valakit, aki hasonló cipőben járt. Biztos, hogy találunk. Nem csak mi vagyunk, akik betegséggel küzdtünk például. Pál apostol is azért írja a gyülekezetnek, hogy örüljenek együtt. Együtt. Ezen van a hangsúly. Én a bibliaórákat tartom ilyen támogató csoportnak, ahol megtaláljuk azokat az embereket, akik hasonlóak, és rendszeresen vannak is ilyen beszélgetések, hogy igen, veled is ez történt, velem is ez történt, most én erre várok. Kérd meg valakit, hogy imádkozzon. Nagyon sokat jelent. Imádkozni a másikért, támogatni. Aztán lehet persze különböző támogatói csoportokat létrehozni. A gyülekezet a végtelen lehetőségnek a tárháza. Lehetne alkohollal küzdőknek a csoportját létrehozni. Lehetne válással küzdőknek a csoportját létrehozni. Lehetne rákkal küzdőknek a csoportját létrehozni. Csak meg kellene nyílni. És csinálj egy tervet. Bizonytalan időkben végeztek ilyen felméréseket, hogy mely vállalkozások élték túl a bizonytalan időket. És És akkor azt találták, hogy nem azok, amelyek fejlettebb jövőképpel rendelkeztek, vagy karizmatikusabb vezető volt a vállalkozásnak a vezetője, vagy nem ambíciózusabb volt, vagy nagyobb rizikót vállaló ember, hanem azok a vállalkozások élték túl a krízis helyzeteket, akik önkontrollal rendelkeztek. Egy kontroll nélküli világban. Hát erre egy nagyon szép példa, most is ugye van egy magyar vállalkozó, aki a déli sarkra próbál ugye eljutni, ott fagyoskodik. Hát az első ember az egy norvég, ugye Amundsen volt, aki eljutott 1911-ben, azt hiszem, hogy december valahanyadikán érkezett oda, a déli sarkra, október közepetáján indult valahogy. És egy versenyben volt egy másik felfedezővel, Scotttal. És az az érdekes, hogy ő 35 nappal korábban érkezett meg Amundsen, mint Scott. Ugyanazt a fagyot kellett elszenvedniük, ugyanaz a technikai felszerelés állt a rendelkezésükre, ugyanazt tudták beszerezni az úthoz, mint amit a másik, és mégis 35 nappal korábban érkezett meg. Vajon miért? Azért, mert meg volt a terve. Más volt a terve Amundsennek. Neki az volt a terve, hogy minden egyes nap, akár jó idő van, akár rossz idő van, 15-20 mérföldet kell megtenni. Se többet, se kevesebbet. A Scottnak pedig az volt a terve, hogy ha jó idő van, akkor agyon kell hajszolni a csapatot. Akkor addig kell menni, amíg össze nem esnek. Amikor rossz idő van, akkor meg kell állni. És ez volt a vesztük. Mind oda vesztek. Arról szól ez a mai ige, hogy nem szabad megállni és várni a csodára. Ki kell tartani. Pál apostol ezért tudja örömre felhívni a gyülekezetet. Ki kell tartani, még akkor is, hogyha ő börtönben van. Vagyis ne engedjük azt, hogy a krízis lebénítson, a szomorúság elborítson, a félelmek legyűrjenek. Semmi sem tesz rosszabbat annál, mint hogyha megállunk. Tenni valamit az helyes, de hinni, bízni, az a legkiválóbb út. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te nem engedsz el, bátorítasz, biztatsz, itt vagy, közel vagy, és szeretnéd, hogyha mi is beléd kapaszkodnánk, rád bíznánk magunkat, csendben lennénk, és kitartanánk. Nem abban szeretnénk kitartóak lenni, hogy hát, hogyha visszarendeződik az életünk úgy, ahogyan egy korábbi ponton jó volt, hanem abban szeretnénk kitartani, abban szeretnénk hinni, hogy megérkezhetünk hozzád. Köszönjük neked, hogy ez ad számunkra is igazi adventi örömöt. Amen.